Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Jó használják a pedagógusok és a diákok a tavasszal már kipróbált digitális platformokat és az ehhez kapcsolódó tananyagokat azokban az intézményekben, ahol online oktatásra tértek át. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem erről. Platformok, digitális tananyagok most kellő számban adottak. Tavasszal számos platform rendelkezésre állt, élesedtek olyan digitális tananyagok is, amelyek bevezetését csak későbbre tervezték. Hát csak szemezgessünk, ugye itt van a Nemzeti Köznevelési Portál, Sulinet, Hipersuli Program, Kréta digitális kollaborációs tér, és hát közben nyilván jöttek új fejlesztések is. Mi a helyzet most ezen a téren?
Szerintem manapság most már, hogy egyrészt túl vagyunk a tavaszi időszakon, másrészt nyáron fel tudtunk készülni, augusztus végén már az iskolai közösség együtt fel tudott készülni arra, hogy mi lesz, ha. Arra nem nagyon foghatunk semmit se, hogy nem állnak rendelkezésre azok a platformok, ahol el tudjuk érni a diákokat, akár online üzemmódban, akár más típusú eszközökkel. Nagyon jól kialakult rendszerek vannak, tényleg egyrészt a új alkalmazások, de most már azt gondolom, hogy a Kréta is teljesen olyan állapotban van, hogy a digitális kollaborációs tér nevű funkciót azt egyértelműen jól lehet használni. Lehetőség van csoportok, osztályok szervezésére, akár lehetőség van egyéni kapcsolattartásra ezen a felületen, online kapcsolattartásra. Tehát ez szerintem maga az eszközrendszer már rendelkezésre áll, és hogyha a diákoknak nincsen valami eszköz, az pedig az iskoláknak többségének biztos, hogy lehetősége van pótolni vagy segíteni nekik. A tananyagoknál én úgy veszem észre, hogy egyrészt amelyek ingyenesek voltak, szerintem továbbra is elérhetők, viszont a tavaszi időszakban jó pár olyan egyébként nem ingyenes tananyagot tartalmazó oldal is megnyitotta és ingyenesé tette magát, amelyek most még nem reagáltak erre a helyzetre. Ilyen értelemben ott azért lehetnek valamelyest hiányérzetek.
Jellemzően egyébként egy iskola egy azon platformon van, tehát nem kell azzal szembesülni, hogy mondjuk a történelem óra az egy más platformon zajlik, mint a matematika óra?
Jellemzően reményeim szerint igen. Ez nagyon hasznos és nagyon praktikus mindenki számára, a pedagógusok számára is, a diákok számára is, és azt gondolom, hogy miközben tavasszal az első két hét időszakában azt mondtuk, hogy mindenki azt a platformot használja, amit maga biztosan tud használni, és próbáljon felkészülni az intézmény arra, hogy alakítson ki egy közös rendszert. Addigra ma már, hiszen volt idő a felkészülésre, meg vannak tapasztalatok is, az a szerencsés, hogyha egy intézmény az lehetőség szerint egyféle platformot használ, hiszen így a diáknak nem kell egyik óra után a másik órán átváltani, aztán megint átváltani, aztán eszközt cserélni, aztán ide belépni, onnan jelszót venni, ott itt regisztrálni. Tehát mindenféleképpen ez a célszerűbb, és a pedagógusnak is az a célszerűbb, hogyha az osztályait egy platformon tudja kezelni.
Tantárgyanként óhatatlanul vannak azért különbségek, hogy valamit nehezebb, valamit könnyebb online oktatni?
Az én tapasztalatom az, hogy igen. Ezt tavasszal is tapasztaltuk már. Én azt gondolom, hogy azok a tantárgyak, ahol mondjuk a matematikai jellegű készségek kerülnek elő, ahol képletek vannak, matematika, fizika, kémia elsősorban, ott én azt gondolom, hogy nehezebb a tanítás a kollégáknál. Természettudományoknál, ha valaki nem feltétlenül az emelt szintű érettségire készülnek, akkor ott szerintem nagyon szép anyagokat lehet találni, sokfélét, amelyek sokféle készséget fejleszthetnek. A humán tantárgyaknál, itt teljesen magyarra és történelemre gondolok, tématananyag feldolgozása közben szintén lehet adni az érettséget hasonló olyan feladatokat, amelyek fejlesztik a kreativitást, az önálló, esetlegesen kutató munkát. Az online oktatás leginkább azon az idegen nyelveknél kell, hogy előkerüljön, tehát ott szerintem hatatlan, hogy időről időre rendszeresen kommunikáció is legyen. Úgyhogy van olyan tantárgy, ahol én inkább azt javasolnám a pedagógusoknak, hogy az órák zömét, döntő többségét online tartsák meg, és vannak olyan tantárgyak, ahol ez arány ez lehetne jóval kisebb, és annál is inkább, mert én azt gondolom, hogy 6-7 tanítási órát 6x45 percet számítógép előtt ülni, nézni, ez lehetetlen, hogy a koncentrációnk kitartson. Nem is biztos, hogy ennyi nagyon érdekes dolgot tudunk le tudjuk kötni a diákokat, hiszen tudjuk azt, hogy akár még 45 perc alatt is koncentráció ellankadhat személyes jelenlétünk mellett is. Nagyon meg kell fontolni, azt gondolom, hogy melyik tantárnál mit részesítsünk előnyben. Azt kell, ami a helyi közlegnek a lehető leghatékonyabb lehet.
Tehát, ha jól értem a szavait, akkor nem kell egy klasszikus órarendhez alkalmazkodni az online oktatás tekintetében, nem feltétlenül kell 45 perces órakeretben gondolkozni.
Azért vagyok óvatos, mert azt gondolom minden iskolának, minden egyes közösségnek meg kell találni azt a leghatékonyabb rendszert és módszert, amit használni szeretne. Én nem vagyok híve annak, hogy minden egyes órát az eredeti órarend, vagy valami új kialakító órarend szerint, de heti 35 órában online tanítsunk, de az is lehet, hogy van, ahol erre van inkább igény. Ez szerintem minden iskolának saját magának kell eldönteni, és kitalálni, és esetlegesen utána a gyerekektől tapasztalatot, a szülőktől tapasztalatot megkérni, hogy ők mit gondolnak erről.
Nyilván, hogy nagyon fontos az is, hogy maguk a pedagógusok miként mozognak ebben az úgymond online térben. Mik a tapasztalatok, visszajelzések a pedagógusok digitális tudásáról, felkészültségéről, mert ha a pedagógus korfát nézzük, az nem túl kedvező, és az idősebb tanítók, tanárok talán nem mozognak olyan biztonsággal a digitális térben, a digitális világban.
Ez igaz. Én azt gondolom, hogy tavasszal nagyon sokan vették észre azt, hogy azért mennyi lehetőséget rejt, és mennyi mindent kell használni, és azt gondolom, hogy nagyon komoly fejlődés volt, és nagyon komoly attitűdbeli hozzáállás lett a digitális eszközökhöz, valamint nagyon jó volt tapasztalni azt, hogy a kollégák egymást mennyire tudják segíteni, mennyire tudják átadni a jó gyakorlatokat, mennyire képesek egyébként a technikai eszközöknek a vezérlését, vagy a használatát átadni egymásnak, és milyen komoly segítőkészség indul meg ilyen irányban. Valóban inkább talán a fiatalabb, vagy az informatika az egyébként is közelebb, informatika eszközökhöz közelebb állók és a többiek együttműködése esetén. Nagyon szerencsés volt, valamelyik kolléga talán így fogalmazott egy másik iskolával, hogy a digitális virtuózok az őslakósokkal összeállva párokba milyen hatékony eljárásokat tudnak aztán utána elkészíteni.
Az idei esztendő alapjaiban érintette, sok tekintetben meg is változtatta az iskolai munkát, az oktatás mindennapjait, tekintettel a digitális munkarendre és a digitális pedagógia módszertanára. Nyilván ez utóbbi, a digitális módszertan korábban is jelen volt a klasszikus jelenléti oktatással párhuzamosan, de nem ilyen mértékben és ilyen súllyal. A digitális pedagógia módszertanáról írt monográfiát Szűcs Zoltán, az Eszterházy Károly Egyetem digitális kultúra tanszékének vezetője, akit elsőként arról kérdeztem, miként is írható le, miként határozható meg a digitális pedagógia.
A digitális pedagógiának több definíciója van, de alapvetően arra kell gondolnunk, hogy infotechnológiai eszközök, képernyők, adatbázisok segítségével egy új szemléletmódot honosítunk meg az oktatásban, ami egyrészt segít hatékonyabbá tenni magát az oktatást, másrészt pedig új módszertanokat, akár oktatás szervezési rendszereket is feltételez. Tehát egy olyan változásról tudunk beszélni, amikor a digitális pedagógia az nem csak a szemléltetésben, hanem annak módjában, hogy hogyan tanítunk és miből tanítunk is változást hoz.
Új platformokat, új módszertani megoldásokat hozott az elmúlt időszak. Mégis talán általános véleményként fogalmazódott meg, hogy az online térben történő oktatás, bármilyen jó is ennek az eszközrendszere, a technológiája, bármennyire adottak is ehhez a technikai eszközök, azért nem lehet olyan hatékony és olyan eredményes, mint a tanár személyes jelenléte melletti, hát úgymond tantermi jelenléti oktatás. Ön hogyan látja ezt?
Én teljes mértékben egyetértek ezzel, és igazából, hogyha van valami rossz ebben a járványban és a kényszerhelyzetben, hogy online kellett oktatni, akkor ez az, hogy megtapasztaltuk, hogy a hogy a távoktatás ilyen formában nem működőképes. Tehát ez azt jelenti, hogy természetesen egyéni motiváció és önirányított tanulás segítségével egy e-learning kurzust el lehet végezni. De most ki tudtuk próbálni, hogy adott esetben a közoktatásban ez működik-e. Én örülök, hogy azért igazából arra rájöttünk, hogy a tanárnak a személyét nem lehet kivenni az egyenletből, tehát a hagyományos didaktikai háromszögben, ahol azért a tanár tanuló tananyag szerepel, igazából a tanár az mindig is ott lesz, csak éppen új szerepeket fog játszani, és neki az osztályteremben van alapvetően a helye, és az osztálytermet kell kiterjeszteni a digitális technológia segítségével.
Szokták azt is említeni, hogy ennek a digitális munkarendnek, vagy az online térben történő oktatásnak azért olyasfajta előnyei is vannak, hogy talán nagyobb önállóságra, önálló munkára ösztönzi a diákokat, egyfajta kísérletezésnek is terepet vagy teret enged, megnyitja a lehetőséget a projektmunkára. Mik a tapasztalatok? Mik voltak, illetve hát nem is beszélhetünk még erről a múlt időben, de mik a legfontosabb előnyei ennek a típusú oktatásnak?
Alapvetően valóban, ami elhangzott az, hogy megtanulunk együttműködni, illetve akár a felfedező kutatás is megjelenhet, mert azért a jövőben az oktatásnak arra is figyelnie kell, hogy a tanulók azok egyre inkább beleéljék magukat abban a szerepben, hogy ők maguk fedezik fel a tananyagot, és akkor konstruálnak tudást, de azt is megtapasztalhattuk, hogy ez tanári instrukciók, tanári irányítás nélkül nem működik, ugyanis én mindenképpen azt mondom, hogy figyelembe kell venni azt a mediatizált világot, ami minket körbevesz, azt, hogy az információk, a hírek, azok már nem a hagyományos sémák alapján érnek el minket, tehát bármikor találkozhatunk hírekkel, bármikor találkozhatunk olyan információkkal, amelyek adott esetben izgalmasabbak, mint maga a tananyag. Ugye van egy olyan multifunkcionális eszközünk, ami egyszerre több csatornát hagy nyitva, és ezért, hogyha nagyon-nagyon nem eltökélt az a tanuló, hogyha nem nagyon motivált, akkor igen könnyen elterelődik a figyelme, és sokkal kevésbé lesz hatékony maga az oktatás. Tehát én azt mondanám, hogy azt a kifejezést, hogy kreatívan bomlasztó technológiait használhatjuk a digitális pedagógiára is, nagyon nagy jót is tud tenni, tehát adott esetben például a kognitív képességeinket képes kiterjeszteni, akár úgy is, hogy ha hirtelen sok információra van szükségünk, akkor azt meg tudjuk találni otthonról, nem kell ezért könyvtárba utazni, de nagyon nagy kihívásokat is képes elénk állítani, adott esetben például, hogy valaki egyszerre nem is vesz részt az oktatás folyamatában, hiszen számára sokkal érdekesebb, színesebb, szagosabb tartalom jelenik meg azon a képernyőn, ahol neki önirányított módon kellene tanulnia.
Nehézséget jelenthet pedagógusnak, diáknak eligazodni ebben az online világban? Gondolok itt arra, hogy már tavasszal, amikor ugye áttértek az oktatási intézmények a digitális munkarendre, akkor nagyon sok platform élesedett, nagyon sok digitális tananyagot tettek elérhetővé. Egyáltalán jellemző az, hogy egy adott intézményben mondjuk ugyanazokat a platformokat használják, tehát ugyanazt a platformot használják mondjuk a történelem órán, mint a matematika órán. Egyáltalán hogyan tudnak eligazodni pedagógusok, diákok ebben az online színes rengetegben?
Én úgy gondolom, hogy az oktatók nagy részének azért ez nehézséget jelentett, mert mindazok a sémák, mindazok a gyakorlatok, amelyeket ő már ugye megszokott és bevetett, és sikeres volt ezek által, ezek hirtelen eltűntek. Egy online térben kellett találkozni a hallgatókkal, nem látták ugye egymást, nem tudtak nonverbális módon kommunikálni, de a legnagyobb probléma az volt, hogyha hirtelen nagyon sok platformot kezdtek el használni, és én úgy gondolom, hogy ez nem a kísérletezés ideje, hanem az egyszerűsítés ideje, tehát egy egységes learning management system platformot érdemes használni, és akkor ebbe az adott tantár specifikusságnak megfelelően bevonni mondjuk egy wiki oldal szerkesztését, vagy történelmi csaták megjelenítését videóban. Ilyenkor derült ki, hogy például a pedagógusok a digitális kompetenciának különböző szintjét birtokolták, és azok, akiknek már volt tapasztalatuk a technológiával, tudták adott esetben, hogy pontosan hogyan is kell az oktatást megszervezni, akik nem is most ismerkedtek vele, hát őnekük hihetetlen sok munkát jelentett ez, tehát az egyszerűsítésen van itt mindig a hangsúly, és a célnak megfelelő használaton.
Az okostelefon ugye legtöbb tizenéves kezében vagy zsebében ott van, bevonható akár ez is az oktatásban, mert ugye korábban nem nagyon szerették a pedagógusok, sőt talán tiltották is az iskolában, hogyha az okostelefon ott van bekapcsolt állapotban a tanórán.
Igen, ez pontosan így, hogy a Franciaországban egészen odáig elmentek, hogy a közoktatásból kitiltották az okos telefonokat. Ennek ugye az volt az oka, hogy nem tudták kontrollálni, hogy mi az, amire a valóságban használják a tanulók, és nagyon kevés olyan jó gyakorlat volt, amikor ők valóban tananyagot sajátítottak el. Én magam is tapasztalom, hogy egyetemen tanítok, hogyha bevonjuk az okostelefon bármilyen feladat megoldásába, akkor egyrészt nagyon nehéz utána rábírni a hallgatókat, hogy tegyék el, másrészt pedig azt a nagyon magas figyelemszintet és élményszerűséget, amit az okostelefon ad, ugye az nem lehet igen könnyen az osztályteremben pótolni. Most ez egy kényszerhelyzet, ahol egyébként az okostelefon tökéletesen alkalmas arra, hogy egy videokonferencián részt vegyünk, arra, hogy adott esetben megnézzünk anyagokat, de az okostelefon az nem a produktivitásnak az eszköze, a számítógép és a laptop az, és ha valamit tanulhatunk most, és a békeidőkben ugye tudjuk alkalmazni, az nem más, hogy haladjunk a tartalom létrehozó eszközök használata felé, mozduljunk el a laptopok felé, a számítógépek felé, és akár még azok a családok is, ugye sokat lehetett hallani ebben az időszakban, hogy nem mindenki tudja megengedni magának, hogy megfelelő technikai eszközöket vásároljon, hosszú távon akár egy használt számítógép beszerzését megtervezhetik, ugyanis a munkavilágába ezt fogja majd átvezetni a gyerekeket, egy beszámolót, vagy bármilyen hasonló komoly anyagot nem lehet okostelefonon megírni, laptopon viszont igen.
Nyilván ez a mostani helyzet a tanárok számára is újfajta, vagy új típusú kihívást jelentett, és ön is írta arról, hogy új szerepbe kerülhetnek a tanárok, és ennek kapcsán az influenceri szerepet, vagy a véleményvezéri szerepet említi. Mit is jelenthet ez, hiszen ennek az influencer szónak azért óhatatlanul van egy kicsit negatív felhangja, vagy negatív kicsengése is.
Némi provokáció is volt ebben a terminológia használatban. Amikor azt mondom, hogy a tanár legyen influencer, akkor arra gondolok, hogy hihetetlen képesség az, hogy valaki a közösségi médiában hasson másokra. Ugye a véleményvezér meg kicsit finomabb kifejezés, de az influencerek azok ne csak sminkelni tanítsanak minket meg, hogy milyen színeket vegyünk föl egymáshoz, hanem a tanár, hogyha influenceré lesz, akkor az azt jelenti adott esetben ő elindít a Facebookon egy olyan sorozatot, ahol mondjuk a fizika törvényeit nagyon izgalmasan egy 10-15 másodpercben bemutatja, ugyanez lehet matematikai példákkal, irodalmi érdekességekkel, és akkor elkezdik követni. A tanár ugye mindig is példakép kell, hogy legyen, csak hát az online médiában azért nem látjuk az életének azokat a pontos pillanatait, amelyeket az osztályteremben. Én például azért lettem tanár, mert nekem volt egy-két olyan pedagógusom, akire én felnéztem, és arra gondoltam, hogy bárcsak én ilyen hatással tudnék lenni a tanulókra, de most a social médiában a tanárok még nem jelentkeznek ilyen módon, de az influencer mellett például meg kell jelenni a moderátor, aki a vitákat próbálja ugye becsatornázni, vagy adott esetben egy kurátor is, aki ugye a szabadon elérhető tananyagok közül kijelöli, hogy mi az, amit használni kell, ugyanis nagyon gyakran ott szoktunk hibázni, hogy nem határozzuk meg, hogyha kiadunk egy feladatot, hogy mondjuk a nagy francia forradalomról írjanak, akkor egészen pontosan, hogy melyek azok a források, amelyeket érdemes használni, és melyeket nem.
Nyilván egyszer reményeink szerint minél hamarabb véget ér a járványhelyzet. Mi az vajon, ami mindebből akár tapasztalásként, tapasztalatként tovább vihető, úgymond a normális tantermi jelenléti oktatás hétköznapjaiba?
Én úgy gondolom, hogyha összegezni kellene, akkor azt mondhatnánk, hogy a technológia azért működik, tehát mindezek ellenére, amit én elmondtam kihívásként, működik, és hogy egyfajta blended learninget érdemes alkalmazni a közoktatásban is, ami azt jelenti, hogy tanulást támogató online rendszereket biztosítani, tehát adott esetben, és itt az iskoláknak komoly szerepe van az intézményvezetőknek, hogy adott esetben létrehoznak minden tantárgyhoz egy online tárhelyet, egy egységes platformon, és akkor például oda a legjobban sikerült előadásokat, azokat felteszik, tehát nem a tanteremben veszik föl, hanem készítenek, és ugyanígy akkor online elérhető tankönyveket is, ugye most már egyre több ilyen van, belinkelnek, tehát hogy valahogy tanulás támogatásként mindig legyen már ott az online világ, az online technológia, de ez tudatosan kijelölt korlátok mellett történjen, Képzeljük el például, hogyha valaki beteg, nem tud egy hétig iskolába járni, akkor egyszerűen az iskolának a platformján mindezeket a tartalmakat eléri, és egy nagyon rövid kommunikáció után már mindent be tud pótolni.
Katedra.
A Tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra!